Jézus Krisztus mondja a főpapi imádságában. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, meglássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Elkezdődik a 25. Zsoltárnak a kereső énekes könyvünkből, és az első versét énekeljük fennállva, a 25. Zsoltárunk első versét fennállva énekeljük, így kezdődik a 25. Zsoltárunk. Tízenek hozzád emelem, és benned bízunk. Szeretünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szeretett a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, a Máté evangéliumának a 19. fejezetéből, a 16-os verstől, a 26-os versig terjedő igerész. Tehát az igehely a Máté evangélium a 19-es fejezet, a 16. versről a 26-os versig olvasom a gazdag ifjú történetét. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki, miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre azt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem. Jézus így szólt hozzá, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Amikor meghallotta az ifjú ezt a beszédet, elszomorodva távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, teljes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek imádkozni. Vágyunk, Urunk Istenünk, olyan lelkülettel eléd jönni, ahogy a Zsoltáros annak idején ezt a 25. Zsoltárt szíve mélyéből eléd vitte. Olyan csoda annak a Zsoltárnak minden gondolata. Szeretnénk, Urunk, ha igaz lenne az ajkunkon mindaz, amit ez a Zsoltár mond, kér, és rólad dicsőítve elhang. Bárcsak a mi szívünk is tudna ilyen őszintén téged dicsőítő Zsoltárokat, igaz imádságokat mindig eléd hozni. De, Urunk, azt kell megvalljuk elért, előtt jödve, hogy a mi szívünk tele van hamissággal. Tele vagyunk gonoszsággal, Urunk, és tele van életünk minden olyannal, amely szemeid előtt nem kedves. Könyörülj, Urunk, hogy tagjainkban van a bűn. Bizony igaz, amit Pál apostol is felkiáltott, hogy én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. De bizony csoda a válasz is, hogy hála legyen az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Ő a mi szabadítónk, benne reménykedünk, ő életünk reménysége minden dologban. Köszönjük, Urunk, a váltságot, amelyet Jézusban éreztünk szerettél. Köszönjük szolgálatodat, hogy életed letétele árán szolgáltál érettünk, hogy mi elnevetszünk az örök halálban. És köszönjük Istenünk bűneink bocsánatát, az evangélium csodáját, a hit útját és ajándékát, és azt, hogy veled lehetünk szövetségben, fiak lehetünk a mennyei atya házában. Urunk, hatozzuk eléd betegjeinket, nyomorultakat, a szenvedőket. Könyörülj azokon a gyülekezetünkből, akik már hónapok óta kórházban vannak. Légy irgalmas ő hozzájuk, hogy meggyógyulhassanak, kegyelmedből megerősödhessenek, és visszatérhessenek közénk a gyülekezeti közösségbe. Könyörülj a gyászoló szívűeken, akiknek az ünnep gyász fájdalmában telt, légy irgalmas ő hozzájuk. Vigasztald meg az ő életüket a hit ajándékával, az örök élet, a feltámadás reménységével. És Urunk, kérünk a mai igédért, a mai üzenetért, hadd értsük meg mindazt, amiről a gazdag ifjú története ma beszélni akar velünk, lelked által. Hadd hasson a szívünkig, lelkünk mélyéig minden szavad, tarts elénk tükröt, és beszélj a szívünkre, beszélj velünk, Urunk. Emelj föl, de bennünk zúzd össze a kevésséget, a magabiztosságot, a magunkban bizakodást, hogy valóban csak az létezzen a szívünkben, amelyet te építesz igéd és szent lelked által. Találj meg minket, és könyörülj mindannyiunkon. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. Ének szóval készülődünk testvérek az ige hirdetéséhez. 228-as énekünk második versét énekeljük. Így kezdődik a 228-as dicséret második verse. Ó, vonj atyám, fiathoz engem, hogy szemfiad is hozzád elvigyen. Tételem alap igényét olvasom a hegyi beszédből, a Máté evangéliumának a 6. részéből a 19-es, 20-as és a 21-es verseket. Tehát az alapigény Máté evangéliuma 6. fejezet, 19-es, 20-as, 21-es verseket olvasom. Jézus mondta, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rovda megemészi, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rosda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Ez igaz Úr, írott igéje. Kedves testvérek, az, hogy az emberiség történelmében az ember már mennyi mindent elárult, vagy elcserélt, földi, mulandó kincsekért, javakért, pontosan mutatja azt, hogy sajnos a mi szívünknek rettenetesen fontos tud lenni a mulandó vagyon. Pedig van örökkévaló kincs is, van örökkévaló vagyon is, és hogyha felcseréljük a kettőt, a mulandót az örökkévalóval, akkor végzetes hibát tudunk elkövetni. A mai tételünk így hangzik, hogy aki a mennyei kincseket föladja, elcseréli, elárulja a földi javakért, az menthetetlenül elveszhet. Tehát aki a mennyei kincseket föladja, elcseréli, elárulja a földi javakért, az menthetetlenül elveszhet. A gazdag ifjúnak a történetét olvastam előttetek, és nagyon különös dolog, hogy újra és újra előjön a Szentírásban, a pénzszerelme, a vagyon iránti kötődés. Ebben a sorozatban, a menthetetlenek sorozatában volt már egy epizód erről, amikor Elizeus szolgáját, Géházit tanulmányoztuk, és akkor beszéltem én már a pénzszerelméről, de a gazdag ifjú, én úgy hiszem, hogy egy kicsit más kategóriába tartozik. Nézzétek ennek az ifjúnak az életét. A gazdag ifjút érdeklik a lelki dolgok. Géházinál azt láttuk, hogy bár ott volt a próféta mellett, ő volt a próféta szolgája. Azt láttuk, hogy a lelki dolgok mégsem érdekelték, mert ő végig azon álmodozott Elizeus mellett, hogy neki hatalmas vagyona lesz, szolgáj lesznek, kertjei, olajfaligetek, szőlők, és majd dúskálat a kincsekben, itt egy más ifjúval találkozunk. Itt egy olyan ifjúval találkozunk, akinek hatalmas vagyona van. De ennek az ifjúnak nem lényegtelen a lelki. Ő vágyik a hit ösvényén járni. Ő neki fontosak a lelkiek, és ő szeretne üdvözölni. Tovább megyek. A gazdag ifjú jó helyen keresi az üdvösséget. Jézushoz megy. Jézus éppen elmenőben van egy faluban, és azért mutatja ezt a gazdag ifjút, hogy volt valami fontosabb neki éppen, és nem ért oda, amikor Jézus tanította annak a falunak a lakosságát. De aztán mégis oda szalad, amikor elmenőben van Jézus, és megkérdez egy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. drága és fontos neki az üdvösség, el ne feledjük. Aztán a Jézussal való párbeszédben sok minden kiderül róla. Ő fiatal korától komolyan veszi a mózesi törvényt, a proféták tanítását, igyekszik Isten előtt kedves lenni, igyekszik a parancsolatokat is megtartani, és amikor Jézus látja az ő lelkét, az ő állapotát, hogy hol tart ez az ifjú, mond neki valami olyant, ami az ifjú számára végre leleplezővé lehetne, azt mondja neki, hogy akkor válj meg minden vagyonattól, és kövess engem. És az ifjú erre faképnél hagyja Jézust, ezt már ő nem vállalja. Ennyire már nem olyan fontos az üdvösség. Hátat fordít és szomorkodva tárodik, ő inkább Jézus helyett a vagyonát választja. Hát nézzük a történetet, és látni fogjuk, hogy más ő, mint Géházi. De mind a kettejüknek az Úrhoz való teljes megtérése lenne szükségük. És mindjárt az első pontban a tanulságoknál nézzük meg azt, hogy milyen állapotban van ez az ifjú. Én úgy hiszem, hogy ma is vannak gazdag ifjúk a gyülekezetben. Olyan állapotban, mint amilyenben ez a gazdag ifjú van. Nagyon sokan gondolják így a mi egyházunkban is, hogy hát az én életem rendben van. Tudnélik, hallgatok igét, imádkozom, szeretem a Bibliámat és olvasom is, megtartom a parancsolatokat. Nekem fontosak a lelkiek, szeretnék bemenni az életre, szeretnék üdvözölni. És mégis azt kell mondanom, hogy de. A gazdag ifjú is ilyen volt, és Jézus parancsát, tanácsát elvetette. Mégis lehet, hogy bár szereted a Bibliádat, hallgat igét, imádkozol, csendeset, olvasod a Bibliát naponta, fontosak neked a lelkiek és az üdvösség, lehet, hogy mégsem vagy rendben. A gazdag ifjú első üzenet ez. Lehet, hogy olvasod a Bibliádat. Fontosak neked a lelkiek. Oda-oda ért Isten tiszteletre, naponta csendesek, és még sincs rendben a te életed. Nézzétek a gazdag ifjút. És innen jön ebből a második pontunk, nagyon fontos üzenet. Vannak, akik Istenért elmennek egy bizonyos határig. Addig a határig Istenért mindent megtesznek. De azt a határt nem lépik át. A gazdag ifjú is ilyen volt. Ő sok mindent megtett Istenért. Sok mindenről lemondott, fiatalon önmegtartóztató életet élt. Nem volt kicsapongó, nem keveredett rossz társaságba, nem keveredett paráta kapcsolatokba. Nem rontotta el az életét ifjún, mert neki fontos volt Isten mértéke, törvénye. De amikor azt mondta Jézus, hogy ezt a határt még át kellene lépned, akkor azt mondta Jézusnak, hogy azt már nem. Egy picit ezt a második pontunkat hadd hozzam közelebb. Ha így kérdezne téged Jézus, a lényeg az, hogy meddig mész el. Ha így kérdezné Jézus tőled, hogy hajlandó vagy-e Bibliát olvasni, értem, földi életed minden napján, könnyen mondjuk rá, hogy igen, igen, Uram. Ha kérdezné Jézus tőled, hogy hajlandó vagy-e Isten tiszteletre járni rendszeresen, hogy az én élő igémet hallgasd, ami szívünk rámondja, hogy igen, Uram. Hajlandó vagy-e néha betegeket látogatni, bizonságot tenni rólam, valamit szolgálni én értem, míg erre is mondja sokunk szív, hogy igen, Uram. Aztán megkérdezi Jézus még, hogy hajlandó vagy-e Isten országát a te adakozásoddal segíteni. Erre is úgy gondoljuk, hogy hát a fölöslegünkből adunk mi Isten országának. Igen! Ezekre a kérdésekre ó, de sokan mondják, hogy igen. A gazdag ifjú is ezekre a kérdésekre igennel felelt. És igennel tudott volna mindezekre felelni, ha ezt nagyon konkrétan megkérdezik tőle. De amikor Jézus tovább megy, és azt kérdezi tőlünk, hogy hajlandó vagy-e Isten ügyét, anyagi javaid nagyobbik hányadával szolgálni, Erre már kevesen mondják, hogy igen, Uram. Amikor Jézus azt kérdezi, hogy hajlandó vagy-e a Biblia tanítása szerint tizedet fizetni a gyülekezetednek, erre még kevesebben mondják, hogy igen, Uram. Amikor meg Jézus azt kérdezi, hogy és hajlandó lennél-e a hitedért az életedet is odaadni, ha úgy kívánja egy élethelyzet, még kevesebben lennének, akik azt mondanák, hogy igen, Uram. Ezekre már nagyon kevesen mondanák azt, hogy igen, nagyon-nagyon kevesen. Tudjátok, fontos látni, hogy a gazdag ifjú nem volt közömbös az Úr dolgai iránt. Ő járni akart a hit útján. Ő kereste az üdvösséget. Jó helyen kereste, de nem volt hajlandó az Úrnak mindent odaadni. Nem volt hajlandó Istennek mindent átengedni. Sokszor előkerült az ige, az 1 Timóteus 6-ból, picit emlékezünk erre is, hogy nagy nyereség a megelégedéssel járó kegyesség. Ott mondja Timóteusnak Pál, hogy minden rosszabb gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárokba egyesek eltévedjenek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. És ott van ez az ige, amelyet alapigeként felolvastam, amikor Jézus a hegyi beszédben tanít bennünket arról, hogy ne gyűjtsünk magunknak kincseket a földön, gyűjtsünk mennyei kincseket. Miért? Erre kell figyelni. Mert ahol a kincsed lesz, ott lesz a szíved. Ahol a te kincsed van, jelenleg, ott van a te szíved is. Pontosak ezek az igék. Jézus ezekkel az igékkel, mind a Páli igével, mind a hegyi beszéd tanításával arra akar tanítani bennünket, hogy a te életedet ne az anyagi javak köré építsd. A te életedet ne úgy építsd fel, hogy az anyagi javak legyenek a középpontban, és te tulajdonképpen rabja legyél a földi vagyonodnak. Jézus másra akar bennünket tanítani. Ez a világ elmúlik, és ennek a világnak a kívánsága is. Azt mondja a Biblia, hogy a hívő ember ezen a világon zarándok. A zsidókhoz írt levél még keményebben fogalmaz. Azt mondja, hogy nincsen itt maradandó városunk. Az eljövendőt keressük. Az eljövendőt. A Filippi 3:20-ban meg Pál apostol egyenesen azt mondja, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, onnan várjuk vissza az Úr Jézust. Oda tartozik a mi állampolgárságunk. Itt nincsen állampolgárságunk. Valamilyen szinten lelkiekben érte a hívő ember, soha nem lehet otthon teljesen a földi életében. Mert máshova tartozik, az Isten országába tartozik. Oda szól a polgárjoga, oda tartozik Isten országának a gyermekévé lett a megtéréskor. És tudjátok, hogyha a zarándokságról van szó, akkor nagyon keményen megkérdezi az ige, hogy mondd testvére a te életeden, életviteleden, a te megtakarításodon, a pénzhez való hozzáállásodon, de egyszerűen csak a lakásodon, a lakásod berendezésén. Mennyire látszik, hogy te zarándok vagy? Nyilván nem azt jelenti ez, kicsit hadsarkítsam ki, hogy nehogy félreértsük, nem azt jelenti, hogy a hívő embert arról lehet megismerni, hogy putriban lakik, nem erről szól a dolog. A hívő embernek is legyen takaró, szép, rendezett a háza, ne szakadjon be a tető, ne legyen penészes a fal, ne legyen olyan a butorzat, hogy rá se lehet ülni a kosztól, mert mi zarándokok vagyunk, nem erről van szó. De a mi életvitelünkön, a mi lakásunkon, ahogy berendezed, ahogy igéket kiteszel, ha csak a konyha szekrényen egy matrica van, hogy amikor a konyhában dolgozol is, ott van egy-egy ige, amely téged figyelmeztet, hogy a te életed Istené. Az egész életvitelünknek valahol sugároznia kell azt, hogy mi nem ide tartozunk, hanem Istenhez. Mi zarándokok vagyunk, mi egy csodálatos örök országot várunk, nem is akarunk végleg berendezkedni. Ezért vagyok keresztény emberként mindig megbotránkozva, amikor látom, hogy a világban milliókat tudnak költeni sírokra. Ez borzalmas. Micsoda egy életszemlélet az, Hadd mondjam, így kicsit humorosan hangzik, de én is így hallottam egy lelkes kollégától. Temetett valakit, egy nagyon-nagyon gazdag embert, és azt mondja, hogy ő még ilyet nem látott. Mondta a lelkész társainak nekem is, hogy képzeld el, akkora volt a sír, hogy majdnem egy két szoba összkomfortos lakás nagysága volt. A márvány kripta. Mindenét eltemették, a mobiltelefonját, a Mercedesét. Ugye kitűnik belőle az ő hozzáállása. Ő itt érezte jól magát ebben a világban. Ő nem tervezte, hogy van túlvilág, hogy Istennél örök is lehet, egy csoda is lehet. Ne költsetek a halálra. Legyen gondos, takaros, ápolt, ami elhunyt szeretteink sírja, de ne gyalázzuk meg Isten mértékét avval, hogy milliókat költünk márványokra. És milyen az életvitelünk? A te lakásodon, aki bemegy oda, talál-e a falon házi áldást, igét, bibliai üzeneteket, látja-e te Bibliádat az asztalodon, vagy a polcon, éjjeli szekrényeden? Ezekből kitűnik, hogy zarándok lakik-e a te házadban, vagy egy evilági ember, aki itt érzi jól magát, és nem is Istenhez tartozik. Fontos azt látni, hogy a mi életünknek minden dolgában Isten mértékét kell kiábrázolnia. Néha egyébként így is félreértenek bennünket. Képzeljétek el, hogy Spurgeonnek, az ígéretet fejedelmének a feleségéről el volt terjedve, hogy egy pénzélyes asszony, holott ez nem így volt. És azért gondolták néhányan ezt így, mert a tojás, Spurgeonéknek voltak tyúkjaik, a tojás, amikor ment hozzá egy rokon, hogy szeretném, hogy adnál nekem tojást, akkor mondta a feleség, hogy persze adok, de kérlek, fizess ki az árát. Aztán, amikor meghalt ez a derék asszony, akkor tudták meg a rokonok az igazságot, hogy nem pénzéhes volt, hanem a férjével az volt a megállapodásuk, hogy a tojáspénz a szegényeké. Ők eladták a tojást, amire nem volt szükségük, és azért kértek érte pénzt még a rokontól is, mert a tojásból befolyt összeget nem magukra fordították, szegények gondozására fordították. Így volt a családban a megállapodás. Néha félreértenek bennünket. Néha más félnek rólunk, amikor te helyesen cselekszel, vagy helyes a szíved indulata. Én úgy hiszem, térünk vissza a gazdag ifjúhoz, hogy Jézus nem azért mondta ezt a mondatot a gazdag ifjúnak, hogy válj meg minden vagyonattól, mert el akarta volna venni a gazdag ifjútól a vagyonát. Én úgy hiszem, hogy Jézus ebben a mondattal kívánta a gazdag ifjúnak azt a tükröt odatartani elé, hogy nézd, milyen a te szíved, hol tartasz? Ezzel akart őt leleplezni. Nézd meg, van egy határ, amit már az Istenért nem vagy hajlandó megtenni. És így nem lehet lenni az Úré. Le is lepleződött a gazdag ifjú. De sajnos rosszul döntött a lelepleztetése után. Ő mulandó vagyont választotta, és nem a mennyei kincseket. Hadd mondjam el nektek, hogy legyen helyes tanítás erről is, csak néhány szóban mondom, hogy vannak gazdag emberek, akik Isten kegyelméből, áldásából gazdagok. És nem azért, mert összeharácsolták tolvajlással és tisztességtelen módon a vagyonokat. Van minden korban erre példa, hogy Isten megáld embereket, akik gazdagok, és nem függenek a nagy gazdagságtól, hanem vagyonokkal az Isten országát szolgálják. Ilyen volt Ábrahám is, ilyen volt Jób is. Jézus életéről, földéletről az evangéliumokban azt olvassuk, hogy néhány gazdag asszony szolgált őt a vagyonából. Tehát finanszírozták sokszor Krisztus szolgálatait, megvendégelték őt, és nem számolták föl neki, hogy most ennyiszer aludtál nálam, ennyiszer ebédeltél vagy vacsorát. Nem. Adták Jézusnak és a 12 tanítványnak ez bőkezően, mert megtehették. Van a Gedeon társaság, amely hívő milliómosoknak az alapítása. Ők azok, akik a világ minden országába, minden nyelvre, ugye a lefordított bibliákat ingyen igyekeznek eljuttatni minden kórházi szobába, és az iskolákba, intézményekbe. Gedeon társaságnak van ugye magyar tagozata is, találkoztunk Gedeon bibliákkal az Ajkai kórházban is. Milliómosok tartják fenn, akik nem arra fordítják a millióikat, hatalmas vállalkozású bevételeit, vagy saját magukra dőzsöljék el, vagy elszórják mindenféle orgiákra. Nem. Isten ügyére. Milliárd számra nyomtatják belőlük a bibliákat, világon több száz nyelvre, és minden országba az ingyen szolgáló gedeonita missziósok viszik a bibliákat iskolákba, öreg otthonokba, kórházakba. Ma is vannak, akik vagyonukkal az Urat szolgálják. Egy budapesti lelkész barátom mondta, talán ez tavaly vagy tavaly előtt volt, nem régen. Egy missziói gyülekezetet igyekeztek létrehozni, amelynek nem volt helye, és már volt egy kis közösség, és imádkoztak, hogy legyen helyük. Tudjátok, mi történt? Egy gazdag budapesti vállalkozó, ezt a bejött, azt mondta a lelkésznek, hogy én veszek ennek a gyülekezetnek egy lakást, mellényzsebből ajándékba, és vett 23 millió forintért egy nagy budapesti lakást a gyülekezetnek. 21. században Magyarországon. Tudom, hogy ez olyan összeg, amely nem sok embernek adatik meg, és talán sokunk így van, hogy ennek az 1%-át sem nagyon látta egybe a kezében. De vannak emberek, akiket Isten ma is megáll, hogy segítsék az ő ügyét, segítsék az Isten országa előrehaladását. A gazdag ifjú az ő vagyonával, amelyet áldásul kapott Istennel. Idáig kellett volna, hogy eljusson, hogy mindenem az Úré. És én ebben szolgálatom Istent. És erre a látásra nem volt hajlandó eljutni. Ez nagyon-nagyon fontos, testvérek, hogy Jézus bennünket odáig akar elvinni, hogy ez legyen a látásod. Ez legyen a látásod, hogy mindenem az Istené. Jézus a gazdag ifjút oda akarja eljuttatni, hogy ki tudja mondani, hogy az Úré a testem, az Úré a lelkem és az Úré a szívem. Bennünket is oda akar eljuttatni, hogy nem a tiéd a tested, hanem Jézusé. Nem tehetsz vele azt, amit akarsz. Nem a tiéd a bankbetéred, hanem Jézusé. Nem a tiéd a lakásod, lásd így, hanem az Úré. Nem a tiéd az autód, hanem Isten. Mindened Jézusé. Ami úgy vért, hogy a tiéd, az tulajdonképpen Istené. Eddig a látásig kell eljutni. Egy erdélyi gyülekezetben hallottam, hogy egy gazdag presbiter a vállalkozásából a gyülekezetük építésében minden ajtót, ablakot ő állt milliós tételben. Mert fel volt erre szabadulva, hogy ő Isten országának ad. Örömmel és önként adta. Ő így tekint valószínűleg az életére, hogy ez minden Istené. Őtőle jött az áldás, akkor ez az áldás nem maradhat nála. Hadd sorduljon tovább az Isten országa felé. És hadd mondjam el nektek, testvérek, hogy mindazon által, hogy Istentől kaphatunk anyagi javakat, áldásokat. Nagyon fontos azt is látni, amit Jézus elmond a gazdag ifjú kapcsán a tanítványoknak. És Isten fia azt tanítja, hogy bizony a gazdag ember nagyon nehezen megy be a mennyek országába. Nem lehetetlen, Istennek ugye lehetséges, de a gazdag embernek nehéz bemenni a mennyek országába. Mond egy hasonlatot is Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni a mennyországba. Hát az asszonyok, akik varnak, pontosan tudják, hogy milyen pici a tűnek az a kicsiny része, amiben be szoktuk fűzni a cérnát, Néha, amikor már az embernek fáradt a szeme, akkor nehéz is ez. Hát még egy szeme hogy fog átmenni a tűfokán? Elég nehezen. És azt mondja Jézus, hogy még ez is könnyen. Miért? Azért testvérek, mert az anyagi javak, azok adnak az embernek egy hamis biztonságot, ami miatt nem fogja keresni az Urat. Az anyagi javak annyira elsodorhatnak téged Istentől. Annyi kívánságba, annyi káros kívánságba sodorhatnak az anyagi jólét, a sok-sok pénz. Hogyha elsodor Istentől, akkor lemaradhatsz a mennyországba. Jézus tanít. Jézus tanítja. A gazdag ifjú ezt a pontot nem akarta átlépni, és erre a pontra nem akart eljutni, hogy 100% az Úré. Az életemből mindennek 100%-a Istené. Ő úgy gondolkodott, hogy hát én adok Istennek a pénzemből, adok Istennek az időmből is, adok egy picit az erőmből is, szolgálok is, figyelem a parancsolatokat, és Bibliát is olvasok, de hogy a 100% Istené legyen, az már nem. A gazdag ifjú így gondolkozott. Hadd mondjam el nektek, testvérek, hogy mondtuk az elején, hogy itt is sok gazdag ifjú ülhet, aki ugyanilyen állapotban van. Tele vannak a gyülekezeteink olyanokkal, akik sok mindent megtesznek Istenért, és egy határig mindent megtesznek, és elmennek. De Isten azt akarja a te szívedben kimunkálni, hogy a 100% az Úré. Nem valami az életedből, nem csak 5-10%, és Isten még a 99% sem teljesség. Add át az életedet. Add neki a szívedet. Add neki a testedet, a lelkedet, az ő útjaira. Add át neki a gondolataidat. Add át neki mindened, ami van. Hogy ő áldja meg. Ő használja. És ha adódik rá alkalom, akkor nem fogunk puffogni, hogy most valaki megszáll nálunk egy másik gyülekezetből. Akkor nem fogunk puffogni, hogyha valakit váratlanul meg kell vendégelni, hogy nem így főztem, meg akkor az a másik mennyit megeszik, vagy a javaimból mennyit kell valakire rátékozolni. Legyél erre felszabadulva. Gyökösi Bandi bácsi mondta egyszer, hogy a magyar embernek a pénztárcája tér meg utoljára. Hát szomorú, hogy így van. Szomorú, hogy így van. Megkérdezi tőlünk az ige, hogy mi az, amit odaadtál már, átadtál már Istennek. Vedd számba. És azt is megkérdezi a mai ige tőlünk, hogy mi az, amit még nem adtál át az Istennek. De hogy állsz a százalékokkal? Valamit adsz Istennek? Vagy úgy tekintesz életedre, hogy minden az övé? Minden. És ez alól egyetlen gyufaszál, vagy fogpiszkáló sem kivétel. Hatalmas különbséged a részvétel, meg az odaszállás. Egyszer régen elmondtam nektek. Valaki olyan humorosan, de nagyon frappánsan megfogalmazta, hogy tudjátok, mi a különbség a részvétel meg az odaszállás között. Ugye a példa történet azt mondja, hogy a tyúk meg a disznó beszélgetnek, és azt mondja a tyúk, hogy tudod mit? Csináljunk sonkás tojást. Én adok tojást, te adjál sonkát. Hát ez a különbség a részvétel meg az odaszállás között. A tyúknak az, hogy ad egy tojást, az egy apró részvétel, nem kerül neki úgymond semmibe. De hogy a disznó sonkát adjon neki, az az életébe kerül. Isten azt akarja, hogy te szánd oda magadat, az ő útjaira. Szánd oda mindenedet. Ne csak úgy gondolkozzál, hogy részt veszek az Isten dolgaiba. A részvétellel azt mondja a gazdag ifjúnak Jézus, nem lehet bemenni a mennybe. Csak a szív teljes odaadásával. És most nézzétek Isten, ez az a pont, amire úgy vártam, hogy eljöjjön és beszélhessek. Nézzétek Istent. Olyan csoda ebben az összefüggésben nézni, hogy hogyan gondolkozott Isten a mi megváltásokról. Nem úgy gondolkozott, hogy na, meddig menjek el az emberért. Nem úgy gondolkozott, mint hogy mi szoktunk az Isten felé, hogy valamicskét adunk neki. Nem úgy gondolkozott, hogy valami dolgok az embernek, egy kis kegyelmet, egy pici bűnbocsánatot, egy pici örömet. Ő elment, nézzétek, meddig ment el Jézus. A végsőkig, a halálig. Ha ki lehetne fejezni, ez nem 100%, de 1000%. Ameddig Isten elment értünk. Elment értünk a legvégső pontig, hogy te 100%-os bűnbocsánatot kapsz. Ő szolgált érted a legvégső pontig, hogy az örök halál el ne ragadjon. Hogy az örök életet ilyen legyen. Ő nem úgy nézte, hogy mi ez a picurka, amivel meg lehet téged elégíteni, hanem ő mindent odaadott, hogy te egy csodálatos Isten országát, egy örök országot nyerjél. Ő mindent odaadott, hogy neked polgárjogod legyen a mennyországban, hogy Isten fiává legyél Jézusban, hogy te a hit útján úgy járhass, hogy Jézus győzelmében győzhess itt a földön. Hogy ne kelljen ítéletre állnod. Ő mindent odaadott. És nem kell majd úgy megállnunk a mennybe, hogy jaj, ezekért a bűnökért ki van fizetve, mert csak ennyit fizetett ki Isten, azokért meg, hú, mi lesz, mert nincsen kifizetve, mindent kifizetett. A legvégső pontig elment. Az Úr Jézusban Istennek a szeretete a legutolsó pontig elment. A legnagyobb bűnös, legnagyobb bűnét is kifizette. Mindent. A kamatokat is kifizette. Nincs követelése az ördögnek. A hívő ember felé nincs már követelése, még az Isten igazságának sem. Mert Jézus igazsága tökéletesen elfedezett, kifizetett, befedezett mindent. Ő mindent odaadott, csak mi vagyunk ilyenek, mint a gazdag ifjú, hogy valamicskét akarunk dobni, egy csontot az Úrnak. És azt hiszük, hogy ez így, ah, ez egy elég. Tudjátok, így fogalmaztam, mert így kaptam Istentől a ige hirdetésben, hogy ezek után, hogy Isten mindent odaadott, neked még van arcod visszatartani bármit is Istentől? Van bátorságod visszatartani a szívedet, az életedet, a testedet, a lelkedet, a pénzedet, az autódat, a házadat, Isten bármi ügyétől? Ha Isten úgy kívánná. Ne féljetek, ez nem azt jelenti, hogyha mindent odaadtunk, akkor másnap megjelenik egy egyházi ember, és mindent elvisz. Marad minden a régiben. De ha adatik egy helyzet, amikor Isten felhasználhatja a te házadat, ha küldhet esetleg úgy, mint a saretai özvegyhez egy illést, akit te megetethet, alhathatsz az egyik szobában, akkor Isten küldheti. Nem fog Isten zárt ajtót találni, meg zárt szívet. Mit találna, ha ma jönne? Mi az, amit még nem az Istené? Befejezem. Volt egy amerikai ütett ember, akinek nagyon jól ment a vállalkozása, és sok háza lett, jachtja volt, autói, aztán megtért az Úrhoz. És úgy látta meg, hogy ez nem az Isten mértéke szerinti élet, hogy én azért éljek, hogy még több, még több, még több pénzem legyen, még több, még több, még több házam, még újabb autóm, még nagyobb hajóm. Nem. Középkorúan beiratkozott a teológiára, lelkész lett, ott adta a vállalkozását, és elkezdte Isten szolgálni ige hirdetőként. Az az előtti fizetésének a töredékét kereste, kevesebb lett a háza, eladta a jachtját is, de nem tudta föntartani, de így volt boldog az élete, és azt mondta, hogy innentől kezdve minden az Úré. Mindenem, amin van, Istené. Az időm, a munkám, az erőm, amit eddig a pénzszerzésre fektettem, most azt az ige hirdetésébe adhatom. És itt lehet megfogalmazni, hogy a hívő ember gazdag ember. Tudjátok, miben gazdag? Például a bűnbocsánatban. Boldog, akinek vétke megbocsátatott, hamisságra elfedettetett, mondja a Zsoltár. Amikor erőtlenek vagyunk, akkor megtapasztalhatjuk, hogy mégis gazdagok lehetünk Isten erejében. Boldog, akinek te vagy erőssége, aki a te utaidra gondol, mondja ismét egy másik Zsoltár. Aztán ott van a szenvedés a hívő ember életében. Ott is tudunk ám gazdagok lenni, sokan úgy vélik, hogy a szenvedésben már miben lehet ott gazdag lenni. Tudjátok, mit mond az ige? Azt mondja az ige, hogy boldog az az ember, akit te megfeddesz, megfenyítesz, és megtanítod ösvényeidre. Boldogok lehetünk és gazdagok lehetünk Isten tanításában, még a fenyítésben, az atyai nevelésben is. Boldogok lehetünk abban, hogy akik Istenéi, azok örökösök is. Örökös társai Krisztusnak, örökösei Istennek. Így mondja az ige. Mennyei vagyonuk van, és az nem olyan múlandó kincs, amihez ragaszkodott a gazdag ifjú. Az olyan kincs, ami megmarad örökké. Az volt a tételünk, hogy aki a mennyei kincseket elárulja a földi javakért, az menthetetlenül elvesztett. Hát testvérek, ha vannak is földi javaink, tekintsünk rá úgy, mint Isten adta valamilyen célból. Használd azt az Isten idére. Használd azt mások javára, áldására. Ne halmozd fel. Ne engedd, hogy a molya, rozsda, tolvajok elvigyék. A te kincsed igazából legyen Istennél. És ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Amen. A 228-as énekünknek a harmadik versét énekeljük, testvérek, válaszol az ige hirdetése. 228-as dicséretünknek a harmadik versét énekeljük, figyelve a szövegére. Ha semmi más nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek, te szükségén beteljesíted, mert Jézus hozzád útat készített. Sokszor gondolkozni, és az élet szemléletünk is olyan, mint ennek a gazdag ifjúnak. Mi is sokszor így véljük, hogyha adunk neked valamit időnkből, erőnkből, pénzünkből, akkor már olyan jó helyen vagyunk. Olyan sokszor így gondolkozunk, hogyha különbözik egy kicsit a világ fiaitól életünk, mert mi olvasunk igét, hallgatunk ige hirdetést, van bibliánk és forgatjuk is, és érdekelnek bennünket a lelki dolgok, nem úgy, mint másokat, akkor mi már rendben is vagyunk. Olyan csodálatos, hogy benn van ez a történet is a Szentírásban, és tanít bennünket valami különlegesre. Arra, hova mindegyikünket te el akarsz juttatni. Azt mondod ma nekünk, Urunk, hogy nem valamit akarsz tőlünk, hanem bennünket akarsz. Ránk van szükséged. Olyan csoda ez, hogy mi kellünk neked. És olyan csoda így, ha átformálódik az élet szemléletünk, hogyha bennünket te megváltottál, véreddel vásároltál meg, akkor mi magunk is mindenestől fogva tiéd vagyunk. Tiéd a testünk, a lelkünk, a szívünk, a szellemünk. Tiéd mindaz, amink van, akár egészség, akár nyomorúság, azt is használhatod a te dicsőségedre. Tiéd az utunk, ha mélységbe visz, akkor is te viszel oda, ha magasságba visz utunk, akkor is te vagy velünk. Ha kórházba viszel, azt ígérted, hogy te vagy velünk a mélységben, a nyomorúságban, a fájdalomban. Ez is szolgálhatja akaratod a dicsőségedet. És ha tanuljuk meg, Urunk, hogy mindaz, amit adtál, anyagiakban, az minden a tiéd. Tiéd mindaz, ami a pénztárcánkban van. Vagy ha van megtakarításunk, tiéd a házunk, az autónk, minden. Magasztalom téged, hogy tanítasz minket arra, hogy olyanná legyünk, amely szemed előtt a legkedvesebb. Bárcsak ne kellene nekünk is azt mondanod, mint a gazdag ifjúnak, hogy egy fogyatkozás van még benned. Hogy nem adtunk oda minden neked. Hogy van valami, amit visszatartottunk, légy irgalmas hozzánk. Hadd adjuk oda neked életünk terveit, vágyait, még a kéréseinket is, úgy, hogy a te kezedben van, és azt teljesíted belőlük, amit a te szent akaratod megenged és akar. Hadd adjunk oda neked mindent. Hadd éljük így életünket, hogy az időnk is a tiéd, avval sem gazdálkodhatunk kényünkre, kedvünkre. Taníts meg minket addig a pontig eljutni, amelyre már sajnos a gazdag ifjú nem volt hajlandó. Őrizd meg a szívünket ettől a konokságtól, azt, hogy mi hajlandóak legyünk a végső határig elmenni érted. És soha el ne feledjük, hogy te, amikor értünk jöttél, hogy megválts, nem nézted, mennyibe kerülhet neked. Elmentél a legvégső határig, odaadtad életedet, utolsó csak véredet is, megjártad a halál, hogy bennünket a kárhozatból is kiments. Áldunk és magasztalunk ezért a szeretetért, a legvégső pontig való elmeneteledért. Áldunk és magasztalunk, hogy a te igazságod az a hívő embernek adatik Jézusban, mert te 100%-osan kifizetted a mi bűnadósságunkat. Köszönjük, hogy még a kamatokat is kifizetted. Előre és minden számlánk rendezve van. Ajándékozz nekünk hitet, hogy a te evangéliumodat egészen befogadjuk, szívig menően befogadjuk, és mindent néked odaadjunk. Gyógyíts meg a betegjeinket, vigasztald meg, Urunk, a gyászolókat, könyörülj szenvedőkön, erőtleneken, kicsiken és nagyokon. Újítsd meg gyülekezeteinket, könyörülj népünkön, népünket ért sok támadást is, tartsd kezedben, légy pajzsa Magyarországnak, légy pajzsa, Urunk, a te népednek, amely ezen a földön él. Hajolj le hozzánk, szabadításoddal, jó volt odat mutasd meg rajtunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Csendes percre mindenki a saját szíve imáját mondja el bátran őszintén az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki az élet. Amen. A záró énekünk a 274-es dicséret valamennyi versével énekeljük ezt a gyönyörű éneket. 274-es dicséret, és a szövegére figyeljünk, ide kapcsolódik az ige hirdetéshez. Mind a négy versével énekeljük, ki Istenének átad minden bizalmát, csak belévetik.